Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 18. szemeszterének 11. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 18. szemeszterében összesen 13 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Mai előadónk Szél Márta, 1965-ben született Szegeden. Középiskolai tanulmányait a Ságvári Endre gyakorló gimnáziumában végezte, majd 1983-tól a Szegedi Tudományegyetem természettudományi karának biológus szakán tanult. Molekuláris biológus és biotechnológusok levelét 1988-ban vette át. Ekkor kezdett el tudományos segédmunkatársként, majd ezt követően az MTA-TMB ösztöndíjasaként dolgozni a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. Egyetemi kisdoktori, majd PhD értekezését növényi molekuláris biológia témában írta, majd védte meg 1995-ben, illetve 97-ben. Doktori fokozatának megszerzését követően 2 éves posztdoktori tanulmányúton volt Japánban, Tokióban. Szél Márta 1999. márciusában csatlakozott a Dobozi Attila akadémikus által újonnan alapított MTA-STE dermatológiai kutatócsoporthoz, és kezdte meg munkáját az STE általános orvostudományi karán. Kutatási témája elsősorban a pikkely sömörre hajlamosító molekuláris és genetikai faktorok azonosítása, valamint ritka monogénesen meghatározott bőrgyógyászati kórképek, úgynevezett genodermatózisok kutatása. A kutatónő 2012 óta az STE-AOK Orvosi Genetikai Intézetének vezetője. Az intézet hagyományos pre- és posztnatális citogenetikai diagnosztikai és a hozzá kapcsolódó kutatási tevékenységét az utóbbi 4 évben tovább fejlesztette, valamint új irányokat is nyitott. Az intézet új meghatározó profilja lett a ritka betegségek molekuláris genetikai diagnosztikája és kutatása, különleges tekintettel a neurogenetikai kórképekre, valamint kutatási és fejlesztési tevékenységet is végeznek a prenatális diagnosztika területén. Szél Márta aktívan részt vesz a kar graduális és posztgraduális képzésében, mint oktató. Mindedig 7 PhD hallgatónak volt témavezetője, jelenleg 4 hallgató munkáját irányítja. Szél Márta tudományos közleményeinek száma 89, amelyre mindeddig több mint 1500 hivatkozást kapott. Számos hazai és nemzetközi szakmai elismerést kapott, ezek közül a 2008-ban elnyert L'Oréal UNESCO a Nők és a Tudományért díjra, valamint a 2009-ben nekiítélt Bolyai plakettre a legbüszkébb. Felkérem Szél Márta professzorasszonyt, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a bemutatást. Ezen a novemberi estén, az elkövetkezendő 50 percben arról szeretnék Önöknek beszélni, hogy az elmúlt 25-30 év technológiai fejlesztése hogyan forradalmasította a genetikai diagnosztikát. Először azt szeretném Önökkel megismertetni, hogy melyek azok a humán kórképek, amelyeknek a diagnosztikájában elengedhetetlenek ezek a metódusok. Az örökletes betegségeinket alapvetően 2 fő csoportra lehet osztani. Az egyik csoport a monogénes betegségek csoportja, a másik csoport pedig a multifaktoriális betegségeké. Röviden szeretnék szólni mindkét csoportról. A monogénes betegségek azok ritkák, amely azt jelenti, hogy egyesével nagyon kicsi az incidenciájuk a populációban, de mivel körülbelül 6-7 000 különböző monogénes betegséget különíthetünk el, ezért összességében a ritka betegségnek a reprezentációja viszonylag nagy a populációban. Egyes becslések szerint Magyarországon 6-700 000 ritka betegséggel élő honfitársunk van. A monogénes betegségekről elmondható az, hogy ritka genetikai variációk, úgynevezett mutációk állnak a hátterükben, mint kóroki genetikai tényezők. Az is nagyon fontos tudnivaló a monogénes betegségekkel kapcsolatosan, hogy az öröklődés menetük az érintett családokon belül követik a mendeli szabályokat, azokat az öröklődési szabályokat, amelyeket Georg Mendel még a 19. század végén fektetett le modellszervezeteknek a tanulmányozásával. Így tehát alapvetően autoszomális domináns, autoszomális recesszív és nemi kromoszómához kötött monogénes betegségeket különíthetünk el. Egy-egy példát szeretnék önöknek mutatni mind a három öröklődés menetre. Mit értünk azon, hogy egy monogénes betegség autoszomális domináns módon öröklődik? Ez alatt azt értjük, hogy a hibás génkópiát elég csak az egyik szülőtől örökölni, vagy az apai, vagy az anyai allélon, és már kialakulhat a monogénes betegség. A példa, amelyet szeretnék bemutatni, egy ritka függeléktumor, a cilindromatózis, amelynek a génje a 16-os homán kromoszomának a hosszú karján helyezkedik el, és mindössze egyetlen egy kis építőkő, egy nukleotidnak a cseréje elegendő ahhoz a cilindromatózis génen, hogy ez a rendkívül súlyos komplikációkkal is járó betegség kialakuljon. Mikor beszélünk autoszomális recesszív betegségről? Autoszomális recesszív betegségről akkor beszélhetünk, hogyha az adott gén, az adott kóroki génnek mind az anyai, mind az apai verziója a hibás allélváltozatot hordozza. Erre az egyik legeklatánsabb, legjobban ismert példa az elsősorban a légzőrendszert és az emésztőrendszert érintő cisztás fibrózis betegség, amelynek a génje a 7-es kromoszoma hosszú karján helyezkedik el, és itt is igaz az, hogy elegendő egy nukleotidnak, egy kis építőkőnek a cseréje ahhoz, az apai és az anyai kromoszómán is, hogy ez a súlyos következményekkel járó monogénes betegség kialakuljon. Végezetül ismerkedjünk meg a nemi kromoszómához kötött betegségek egyik példájával. Talán a legjobban ismert az a betegségcsoport, amely koros véralvadáshoz, hemofíliához vezet. Itt a kóros génváltozat az édesanyától örökölt X kromoszómán helyezkedik el. A nők ezekben a betegségekben mindig csak hordozói a kóros génváltozatnak, ők maguk nem érintettek a betegség által, hanem fiú utódjaik azok, akik a betegségben szenvednek. Hemofília, tehát koros véralvadás esetén azok a gének sérülnek, amelyek azoknak a géneknek az egyike sérül, amelyek a véralvadás folyamatának a szabályozásáért felelősek. Ezek a gének, ezek az X-kromoszomának a hosszú karján helyezkednek el, és hogyha hibás ez a hibás génváltozat van, bármelyik véralvadási szabályozó faktorból, akkor a fiú utód hemofíliában, koros vérzékenységben fog szenvedni. Talán a legjobban ismert példa a történelemből a Romanov család, az utolsó cári család, és a cár gyermekek közül a Cárevics, a kis Alexi Cárevics, aki vérzékenységben szenvedett, és hát ugye molekuláris genetikai diagnosztikára akkor még egyáltalán nem lehetett lehetőség, de a családfának a rendkívül átható vizsgálata alapján kideríthető volt, hogy a kóroknak az eredete visszavezethető volt az angol Viktória királynőig, az ő fiú utódai voltak azok, akiknek a koros X-kromoszomát átadva ebben a betegségben szenvedtek, és a Európának számos uralkodó családja volt érintett ebben a betegségben. Tehát ezzel a három egyszerű példával szerettem volna önöknek azt szemléltetni, hogy mit értünk autoszomális domináns, recesszív, illetve nemi kromoszomához kötött monogénes betegségnek, ahol mindig egy-egy génnek a hibája az, amelyik felelős a betegségnek a kialakításáért. Azonban vannak olyan genetikai betegségek, genetikailag predisponált betegségek, amely nem egy-egy génnek a hibája miatt alakul ki, hanem valamely kromoszómának a töblete miatt lép fel ez a kórállapot. Ezek közül talán a legjobban ismert a Down-szindróma, amely a 21-es kromoszómának a triszómiája miatt alakul ki, tehát a kromoszóma pár helyett a 21-es kromoszómából a Down-szindrómás embertársainknál 3-21-es kromoszóma lelhető föl. A Down-szindrómával élő embertársainkra a megkésett fejlődés és viselkedési zavarok a jellemzőek. Igen, sok Down-szindrómás embertársunk szívfejlődési rendellenességekkel él együtt. Még jellemzőek az emésztési zavarok, a pajzsmirigy betegség, illetve a leukémia és az Alzheimer-kórnak a fokozott kockázata a Down-szindrómás embertársainkban. Tehát tulajdonképpen elmondható, hogy ez az állapot, ez az élettel összeegyeztethető állapot, ugyanakkor számos humán kórképnek a kialakulásának a kockázata megnő ebben a kórállapotban. Tehát minden egyes várandósnak, aki tudatosan vállal Down-szindrómával születő újszülöttnek a megszületését, nagyon átgondolt és nagyon felelősségteljes döntést kell hozni ezzel kapcsolatosan. Miért is szólok erről részletesebben? Azért, mert ez egy olyan probléma, amely napjainkban nem csak Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, hanem hazánkban, Magyarországon is egyre nagyobb kockázatot jelent. Miért is van ez? Ez azért van, amelyet ezen az ábrán szeretnék önöknek bemutatni, mert a Down-szindrómával születő újszülötteknek a kockázata az anyai életkorral ezen görbe mentén alakul. Tehát amint látják, a 20-as években egészen a 30-as évek elejéig minimális a kockázata annak, hogy az édesanya terhességéből Down-szindrómás kisgyermek újszülött születik, azonban az anyai életkornak a növekedésével ez az esély, ez a kockázat, ez meredeken emelkedik. Tehát például minden 30. 45 éves várandósnak kell azzal a kockázattal számolnia, hogy Down-szindrómás újszülöttet fog a világra hozni. És a következő grafikonon pedig azt szeretném önöknek szemléltetni, hogy ez igenis egy egyre nagyobb jelentőséggel bíró kockázat Magyarországon. Ez a grafikon, amelyet a Központi Statisztikai Hivatalnak az adatbázisából emeltem be az előadásba, azt hivatott bemutatni, hogy Magyarországon is a 90-es évektől kezdődően egyre jobban emelkedik az első gyermek vállalásának anyai kora. Ez mutat némi összefüggést az iskolai végzettséggel, de amint látják, az egyetemet, főiskolát végzett nők körében az átlag életkor 2013-ban már magasabb volt, mint 30 év, amikor az első gyermeküket vállalták. Ami azt jelenti, hogy egyre több első gyermeket vállaló várandósnak kell azzal a kockázattal számolni, hogy az anya méhben növekedő magzat Down-szindrómás kockázatot hordoz. A továbbiakban, majd amikor a új genetikai diagnosztikai módszerekről lesz szó, erre a témára vissza fogunk kanyarodni. Most a következőekben a másik nagy genetikailag determinált betegségcsoportra, a multifaktoriális betegségekre térünk át. Mit is értünk multifaktoriális betegségeknek? Ezek a betegségek jóval gyakoribbak, mint az előbb ismertetett monogénes betegségek. Az angol szakirodalom emiatt common diseases-nek is nevezi ezt a betegségcsoportot. Néhány jól ismert példát szeretnék önöknek bemutatni ebből a betegségcsoportból. Ebbe a betegségcsoportba tartozik például a kettes típusú cukorbetegség, amely, mint látják, évről évre növekedő incidenciával kell számolni, elsősorban az úgynevezett fejlett világ populációiban. Népbetegséggé vált napjainkra az allergiás asztma, illetve a multifaktoriális betegségeknek az egyik legjobban ismert bőrgyógyászati kórképe a pikkelysömör, amely a lakosságnak körülbelül 2-3%-át érintő betegség. Mit tudunk ezeknek a multifaktoriális betegségeknek az örökletességéről, a genetikai komponensekről? Az a jelenlegi tudásunk az az, illetve hát ez egy régóta megfigyelt jelenség, hogy ezek a betegségek mutatnak ugyan családi halmozódást, amely egyértelműen arra utal, hogy kell, hogy legyen erős genetikai komponens a hátterükben, ugyanakkor az öröklődés menetük nem írható le az érintett családokban a mendeli szabályok szerint. Tehát nem vezethető le egy kettes típusú cukorbetegségnek a halmozódása egy érintett családon belül a mendeli szabályokkal. És tudjuk is, miért van ez. Ez azért van, mert itt a genetikai háttér nem egy génnek egy nagy hatású mutációja, hanem a háttérben gyakori genetikai variánsok, úgynevezett polimorfizmusoknak az összessége áll. És ami még rendkívül nagy különbség a multifaktoriális betegségek és a monogénes betegségek között, az az, hogy a monogénes betegségek esetében általában nem számít az, hogy milyen környezetben él az érintett beteg, vagy milyen életmódbeli tényezőkben él. Ellenben a multifaktoriális betegségek esetében a környezeti faktorok, valamint az életmódbeli faktorok is nagyon nagy mértékben hozzájárulnak a betegség kialakulásához. Tehát, hogyha a multifaktoriális betegségeinknek a pontos patogenezisét, pontos patomechanizmusát szeretnénk megérteni, akkor nem elég csak egy-egy génnek a genetikai variánsát megismerni, hanem mivel poligénes a háttér, gyakori génvariációknak a kombinációja áll ezeknek a betegségeknek a hátterében, ezért fontos megismernünk a gén-gén interakciókat, ezeknek a génvariánsoknak az együttműködését, illetve ha meg akarjuk fejteni ezeknek a betegségeknek a patomechanizmusát, akkor meg kell ismernünk a gén-környezet interakciókat is. Erre a génkörnyezet interakcióra hoztam egy a szakirodalomban nagyon jól ismert példát, ami nem más, mint a pima indiánoknak a kettes típusú cukorbetegsége. A pima indián csoport egy olyan indián csoport, amely Arizonában él, az USA déli határvidékén, illetve Mexikónak az északi határvidékén. És amint ezen a 19. századi szép részmetszeten láthatják, 150-200 évvel ezelőtt a pima indiánoknak, mondanánk, normál testalkata volt. Tehát az elhízásnak, a metabolikus szindrómának még csak a nyomát se tudjuk felfedezni az ő esetükben. Napjainkra sajnos nem ez a helyzet. A pima indiánok körében, a felnőtt lakosság körében a kettes típusú diabétesz gyakorlatilag népbetegséggé vált. A felnőtt lakosságnak egyes becslések szerint 70-80%-a érintett a betegség által. Miért is van ez? A genetikai kutatások napjainkra kiderítették azt, hogy a pima indiánoknak a genetikai konstitúciója az teljes egészében predisponálja őket a kettes típusú diabétesznek a kialakulására. Tehát hordozzák azokat a polimorfizmus kombinációkat, amelyek megágyaznak a kettes típusú diabétesznek a kialakulására ebben a népcsoportban. Ugyanakkor addig, ameddig a hagyományos táplálkozási szokásaikat követték, addig nem ütötte föl a fejét ez a betegség a körükben. Amint megismerkedtek a nyugati civilizáció magas szénhidrát tartalmú áldásos élelmiszereivel és italaival, ezek a életmódbeli tényezők gyakorlatilag triggerelték, ezt a kifejezést szoktuk használni, felszínre hozták a már meglévő genetikai hátteret, és ennek köszönhető az, hogy a pima indiánok körében ilyen magas a kettes típusú cukorbetegségnek az aránya. Készültek olyan tanulmányok is, nagyon érdekesek, amelyek összehasonlították a jobb módban élő, USA-ban élő pima indiánoknak a metabolikus szindróma incidenciáját, a határ déli részén Mexikóban élő pima indiánoknak a kettes típusú cukorbetegség incidenciájával, és egyértelműen arra az eredményre lehetett jutni, hogy ugyan genetikai konstitúciójukban a határ két oldalán élő népcsoport megegyezik, mégis a mexikói pima indiánok körében jóval alacsonyabb volt a kettes típusú cukorbetegségnek az aránya. Ami megint csak nagyon jól mutatja azt, hogy nem csak a genetikai konstitúció, hanem az életmódbeli tényezők is nagyon fontosak ennek a betegségnek, és sok más multifaktoriális betegségnek a kialakulásában. Tehát ezek a genetikai variánsok, amelyekről eddig szó volt, tehát azok a ritka mutációk, amelyek a monogénes betegségeinket határozzák meg, illetve azok a gyakori polimorfizmusok, amelyeknek az együttállása a multifaktoriális betegségeinknek a genetikai hátterét adják meg, ezek úgynevezett ivarsejtvonalbeli genetikai variánsok. Azok a genetikai variánsok, amelyeket a szüleinktől örököltünk. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy életünk során testi sejtjeinkben is keletkeznek genetikai variánsok, ezeket nevezzük szomatikus mutációknak, és ezeknek a szomatikus mutációknak a megismerése egyre nagyobb jelentőséget kap a tumorok elleni küzdelemben, a daganatterápiában, ugyanis a tumoroknak a szomatikus mutációi nagyon sok esetben felelősek a tumorgenezis indulásáért, illetve a tumor progresszió fenntartásáért. Tehát a tumorokban fellelhető szomatikus mutációk, azok rendkívül fontos diagnosztikai eszközzé váltak a kezünkben, mind diagnosztikai, mind prognosztikai szempontból, illetve vannak már olyan terápiás eljárások is, amelyek kimondottan a mutációkat hordozó fehérjéket célozzák a daganatterápia során. Ez tulajdonképpen a modern daganatterápia, és ez a jövőnek a daganatterápiája. Akár az ivarsejtvonalbeli mutációinkról, polimorfizmusainkról, akár pedig a daganatokra jellemző szomatikus mutációkról elmélkedünk, azt a megállapítást kell tennünk, hogyha nem ismerjük a genetikai állományunknak az összetételét nukleotidról nukleotidra, akkor képtelenek vagyunk mélységében megérteni a humán betegségeinket, legyenek azok monogénes betegségek, vagy multifaktoriális betegségek, vagy pedig daganatos betegségek. Tehát mindenféleképpen szükség van arra, hogy a DNS molekulánkat nukleotidról nukleotidra feltérképezzük, az alaptérképet elkészítsük, majd erre az alaptérképre illesztve megismerjük azokat a variánsokat, amelyek egy-egy kórképnek a kialakulásáért felelősek. Mi is az emberi örökítő anyag, a DNS? Ugye erről órákat, napokat lehetne beszélni, nagyon-nagyon röviden összefoglalva, tehát tulajdonképpen az emberi örökítőanyag, a genomunk, azt minden sejtmaggal rendelkező sejtünk tartalmazza. Ez egy 3 milliárd bázispárból álló információtömeg, amelyet négyfajta nukleotidnak a variánsai építenek föl. Hogyha ezt a nukleotid szálat kihúznánk, akkor ez körülbelül egy ilyen 2 méter hosszú fonalat alkotna, amely hát ugye értelmezhetetlen volna ilyen módon a sejtjeinkbe bepakolva, ezért a természet nagyon bölcsen 2×23 kromoszomába tömörítette ezt a genetikai anyagot a mi esetünkben, emberek esetében, és tulajdonképpen ez az információ tartalom teljes egészében tartalmazza az emberi szervezetnek a tervrajzát. Ahhoz, hogy a DNS-t nukleotidról nukleotidra megismerjük, ahhoz meg kell szekvenálnunk a DNS-t. Ez egy olyan technológia, amely a 70-es évek végére került kidolgozásra. Az első ilyen kidolgozott technológia az úgynevezett Sanger-Cousin szekvenálás volt, ami radioaktív anyagnak a felhasználását is, foszfor 32-es izotópjával jelölt nukleotidokkal történt ez a fajta szekvenálás, és ilyen eléggé mérgező poliakrilamid géleket kellett hozzá önteni ehhez a módszerhez, majd pedig ilyen szekvenáló létrákon lehetett megállapítani a DNS-nek a nukleotid sorrendjét. Nem telt el 10 év, és megjelent egy újfajta technológia, ez az úgynevezett kapilláris szekvenálás, amelyhez már nem kellett radioaktív nukleotidokat felhasználni, hanem különböző ártalmatlan festék molekulákkal lehetett a nukleotidokat jelölni, és ezekkel a színes pupokkal jelzett szekvenogramokon jelenítődik meg a DNS sorrend, és innen lehet leolvasni a megszekvenált DNS szakasznak a nukleotid sorrendjét. Tehát tulajdonképpen a 80-as évek végére a kutatóknak, a tudósoknak a kezében volt egy olyan technológia, amelyel már neki lehetett látni annak, hogy a tudomány megfejtse a teljes hosszúságú humán genomot, és ennek az ambiciózus tervnek a végrehajtására egy 16 intézetből összeálló konzorcium állt neki 1990-ben, ekkor kezdődött az úgynevezett Human Genome projekt, amely aztán 10 évnyi megfeszített munka után 2001-ben került közlésre a teljes humán genomnak az úgynevezett draft verziója, ami azt jelenti, hogy még bizonyos pontatlanságokat ez a 2001-ben közölt verzió még tartalmazott. A pontatlanságoknak a kiküszöbölésére további 2 év volt szükség, és 2003-ban befejezetnek nyilvánították a teljes humán genom projektet, és erre az időpontra a teljes humán genom, mind a 3 milliárd bázis nukleotid párnak a sorrendje teljesen ismerté vált. Néhány meglepetésről szeretnék önöknek beszélni, amelyet a humán genom projekt felszínre hozott. Például azt, hogy a humán genomnak mindössze 2%-a kódol fehérjét, amely fölveti azt a kérdést, hogy akkor ilyen pazarló volna a természet, a humán genom 98%-a teljesen fölöslegesen csücsül a genomunkban. Most arra tudjuk, hogy ez hírül sem igaz, ugyanis ez az eredetileg junk DNS-nek nevezett hihetetlen mennyiségű genetikai, genomikai anyag nagyon fontos szabályozó részeket hordoz. Aztán arra is fényderült, hogy mindössze 20 ezer bizonyítottan fehérjét kódoló gén van a humán genomban. Ez sokkoló hatású volt, mert mikor 90-ben elkezdték a humán genom projektet, akkor egy becslés szerint az volt a meglátás, hogy körülbelül 100 ezer fehérjét kódoló génünk lehet, hát ez gyakorlatilag az ötödére olvadt ez a becslés. És ami az előadás szempontjából is nagyon fontos felfedezése volt a Human Genome projektnek, az az, hogy a genomunk 99%-ában teljesen azonos minden egyes embertársunkkal. A Kanada északi részén élő inuit embertársunk és az Új-Zélandon élő maori embertársunkkal is genomi szinten 99%-ban teljesen azonosak vagyunk, és mindössze 1%-nyi az a genomi content, azok a genetikai variánsok, amelyek különbözővé tesznek bennünket. Különbözővé tesznek bennünket fiziológiás folyamatainkban, tulajdonságainkban, bőrszínünkben, hajszínünkben, illetve betegségeinkre való hajlamainkban is. Tehát tulajdonképpen a genetikai különbözőségünk az mindössze ebben az 1%-nyi különbözőségben rejlik. Egyes vélekedések szerint, ugye amikor megszületett a DNS szekvenálásnak a tudománya, azzal kezdődött el a genomikának a korszaka, amely 2003-ra, amikor lezárult a Human Genome projekt, be is fejeződött, és 2003-tól a jelenben, meg hát még a jövőben is, egyes vélekedések szerint az úgynevezett posztgenomi korszakban élünk. És ez a posztgenomi korszak, ez annak tudhatja be a létét, hogy a Human Genome projekt révén tulajdonképpen a teljes genetikai információ tartalmú teljesen tudottá vált, és erre az irdatlan nagy tudásbázisra építve új célokat tűzhetett ki magának a molekuláris biológia, genetikának a tudománya, és ez új célokat és új lehetőségeket ad az orvostudományoknak is. Nézzük, hogy mik ezek az új lehetőségek és új célok. A posztgenomi korszaknak a nagyon jelentős feladata az, hogy feltérképezzük a humán nagyrasszokra jellemző genetikai variánsoknak a kombinációit. Tehát melyek azok a kombinációk, variáns kombinációk, amelyek a nagyrasszokat egymástól különbözővé teszik konstitúciójukban. Az orvostudomány számára tulajdonképpen a posztgenomi korszak hozta meg azt a lehetőséget, hogy megismerjük a korábban már emlegetett monogénes és multifaktoriális betegségeinknek a genetikai hátterét. Tehát tulajdonképpen az ivarsejtvonalbeli genetikai variánsainknak azt a szerepét, hogy hogyan alakítják ki a monogénes betegségeket, illetve a multifaktoriális betegségeket. A daganatos betegségek szempontjából pedig az a nagyon nagy lehetőség tárult fel, a Human Genome Project befejezését követően, hogy a szomatikus mutáció mintázatok megismerésével minden egyes daganattípust molekuláris genetikai szinten tudjunk jellemezni, és ezt, ha lehet, diagnosztikai, prognosztikai és terápiás célra hasznosítani. És most visszatérünk ehhez az idősorhoz, amelyen bemutattam önöknek a kezdeti lépéseit a szekvenálási technológiák fejlődésének, illetve a Human Genome Project befejezésének. És itt szeretném azt bemutatni önöknek, hogy addig, míg folyt a Human Genome Project, tehát a teljes Human Genomnak a nukleotidról nukleotidra való megismerése, a kertek alján rendkívül sok fejlesztés történt abból a szempontból, hogy a szekvenálási technológiákat minél gazdaságosabbá és minél nagyobb áteresztő képességűvé tegyék a szakemberek, és ezen technológiai fejlesztésekre alapulva a 2000-es éveknek az elejére megszülettek az úgynevezett új generációs szekvenálási eljárások, amelyek tulajdonképpen napjainknak a molekuláris biológiai genetikai világát teljes mértékben uralják. Mik is ezek az úgynevezett új generációs szekvenálási eljárások? Számos kémiával, számos fajta platformot fejlesztettek ki az ezzel foglalkozó cégek, számos cég, és ezek a technológiák sokszor működési elvükben, kémiai reakcióikban különböznek. Ezekben a különbözőségekben most részleteiben nem fogunk belemenni. Ami a számunkra viszont az orvostudomány számára rendkívül nagy fontossággal bír, az az, hogy ezek a technológiák ellentétben a korábbi kapilláris szekvenálási, meg a géles szekvenálási technológiákkal párhuzamosan nagyon sok mintát lehet ezekkel a technológiákkal szekvenálni, és egyszerre több génszakaszt lehet vizsgálni ezekkel a technológiákkal. Ezek a technológiák rendkívül fejlett robottechnológiát és rendkívül fejlett hardware-szoftver hátteret és bioinformatikai tudást feltételeznek. Olyan mennyiségű adatot szolgáltatnak ezek a technológiák, amelyeknek a feldolgozása bioinformatikai eszközöknek az alkalmazása nélkül lehetetlen. És ugyan önmagukban ezek a módszerek meglehetősen drágák, mivel egyszerre sok egyénnek nagyon sok génszakaszát lehet velük szekvenálni, ezért a fajlagos költsége ezeknek a technológiáknak alacsony. Itt a dia alján szeretném önöknek bemutatni, hogy 2007-ben James D. Watsonnak, aki ugye professzor Crickkel együtt a Nobel-díjat érő felfedezést tett ugye a DNS szerkezetével kapcsolatosan, az ő genomjának a megszekvenálása még 1 millió USA dollárba került, napjainkra pedig egy teljes genomnak a megszekvenálása mindössze 1000 dollárból megoldható. Tehát a 2000-es évek elejére egy újfajta szekvenálási technológia volt a tudománynak a kezébe, amely technológiának a segítségével neki lehetett állni a Human Genome programok következő nagy lépésének, amelynek a célja az az volt, hogy feltérképezzük a különböző populációkra jellemző genetikai variánsokat, genetikai variáns mintázatokat. És erre a célra két nagy genomprogram programot hajtottak végre a közelmúltban. Az egyiknek a neve az az, hogy International HapMap Project. Ennek a projektnek a keretében 270 embertársunknak a teljes genomját szekvenálták meg, még a hagyományos kapilláris szekvenáló módszerrel. Ez a 270 ember Európából, az USA-ból, Kínából, Japánból, illetve Afrikából, a Yoruba törzsből került ki. Tehát ez még a hagyományos kapilláris szekvenálással történt. A következő nagy genomprogram, az úgynevezett 1000 genomprogram, mint a neve is mondja, már több ezer ember teljes genomszekvenálását hajtotta végre, és a jóval nagyobb átelesztő képességű úgynevezett új generációs szekvenálási eljárásokkal, amelyekről a korábbiakban már szó volt. Most itt, ebben a projektben már olyan finom bontásba is lehetett a különböző népcsoportoknak a genomját elemezni, hogy például Európán belül skandináv, közép-európai és mediterrán populációt külön-külön vizsgáltak. Tehát tulajdonképpen ezzel a két nagy genomprojekttel, amely a Humán Genom Projekt lezárását követően került végrehajtásra, ezzel nagyon sok népcsoport esetében a tudomány megrajzolta azt az alap genetikai variáns változatot, amelyre rá lehet építeni az orvostudomány számára fontos variánsokat, amelyek a humán betegségeinknek a kialakításáért felelősek. És a HetMap projekt adataira építve, illetve az 1000 genom projekt adataira építve két nagy adatbázis, illetve azokhoz csatlakozó adatbázisoknak a kialakítása történt meg. Az egyik adatbázis az úgynevezett OMIM adatbázis, amely az Online Mendelian Inheritance in Men angol kifejezésnek a rövidítése, és ebben az adatbázisban több mint 6000 monogénes betegségünknek a teljes információ tára lelhető föl. Ez egy olyan gazdag és tulajdonképpen hónapról hónapra frissülő adatbázis, amelyet a szakmánk gyakorlatilag minden nap használ akkor, hogyha egy ritka monogénes betegségben szenvedő egyén vagy család jelentkezik nálunk kivizsgálásra. A multifaktoriális betegségek esetében is megtörtént egy óriási nagy adatbázisnak a releváns kiépítése. Ez 1605 olyan vizsgálatnak az adatait összesíti, ez az adatbázis, amelyben több mint 100 multifaktoriális betegségnek a hátterében álló genetikai variánsokat térképezték föl, és ezen genetikai variánsoknak, illetve ezek kombinációinak a száma, ez közel 3 millió. Tehát közel 3 millió egynukleotidos polimorfizmusnak a feltérképezésére került sor multifaktoriális betegségeink genetikai hátterének a feltérképezése során. Mi a helyzet a daganatoknak a szomatikus mutációival? Ebből a szempontból is nagyon nagy előrelépések történtek az elmúlt 10-15 évben, és a daganatok genomjának a megszekvenálása révén keletkezett adatokat szintén egy interneten szabadon elérhető adatbázisban összesítették, ez az úgynevezett COSMIC adatbázis. Ez a COSMIC adatbázis, ez 40 különböző daganattípusból, majdnem 11 ezer teljes exomnak a szekvencia adatait tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy 11 ezer olyan adatot, amely egy-egy daganatnak a fehérjévé átíródó génjeinek a genetikai tartalmát tartalmazza, illetve 1048 teljes genomot tartalmaz különböző daganattípusokból a COSMIC adatbázis. Tehát napjainkra elmondható, hogy az elmúlt 10-15 év alatt olyan hihetetlen mennyiségű genetikai információ gyűlt össze a monogénes betegségeinkkel, a multifaktoriális betegségeinkkel kapcsolatosan, ugye ezek ivarsejtvonalbeli genetikai variánsok, illetve a daganatokban jelenlévő szomatikus mutáció mintázatokról, hogy vajon ezt az irdatlan mennyiségű adattömeget mire tudja az orvostudomány használni. És az előadásnak a hátralevő részében egy nagyon nagy jövő előtt álló technológiáról szeretnék önöknek beszélni, amely technológia nem jöhetett volna létre, hogyha az előbb emlegetett nagy áteresztő képességű, nagy érzékenységű, új generációs szekvenálási technológiák nem kerültek volna kidolgozásra, és nem jöttek volna létre ezek a diagnosztikai eljárások, akkor se, hogyha a elmúlt néhány két dián említett adatbázisok nem állnának rendelkezésünkre. És ez a rendkívül nagy jövő előtt álló technológia, amiről néhány gondolatot szeretnék most önökkel megosztani, ez az úgynevezett folyékony biopszia, vagy az angol irodalom liquid biopsy-nak nevezi ezt a fajta eljárást. Folyékony biopszia használata genetikai információnak a megszerzésére. Melyek azok a korállapotok, azok a kockázati állapotok, amikor szükségünk lehet ilyen folyékony biopszia vizsgálatokra. Az egyik ilyen kockázati állapot például a várandóság. Amikor ugye a várandós anya nagyon szeretné tudni, hogy az anyaméhben fejlődő magzat mentese mindenféle genetikai ártalomtól. A másik kórállapot pedig a sajnálatosan egyre nagyobb incidenciával előforduló daganatos betegségeknek a kora, köre, és amint ugye elmondtam, a daganatoknak a szomatikus mutációi, azok nagyon fontos információt adhatnak a kezelő orvosnak a daganat diagnosztikájával, prognosztikájával, illetve terápiás lehetőségeivel kapcsolatosan is. Tehát van két olyan állapot, a várandóság, illetve a daganatos betegségek, ahol a szervezet belsejében fejlődő magzat, illetve daganat genetikai információját szeretnénk megszerezni. Hogyan volt ez eddig lehetséges? Biopszia vétellel, invazív módon vett biopszia vételével, amely ugye a várandóság esetében egy tű biopsziának a vétele a várandósnak a hasfalán keresztül, amely egy invazív mintavétel, majd az ezt követő citogenetikai vizsgálatok adtak például arra felvilágosítást, hogy az anyamében fejlődő magzat Down-szindrómával fog-e megszületni. A daganatok tekintetében pedig ugye szintén invazív módon tűbiopsziás mintavételnek az alkalmazásával lehet anyagot szerezni a daganatból, majd azt akár szövettani, akár genetikai feldolgozásra bocsájtani, és ez a daganat genetikájának a vizsgálata az nagyon fontos lehet például egyes terápiatípusoknak a megítélése szempontjából. De mint mondtam, ez mind a két mintavétel ez invazív a terhességre nézve, illetve a daganatos betegre nézve. Ez az invazivitás, ez körül a várandóság esetében ez körülbelül 0,5%-nyi kockázatot jelent vetélésre, de ennél talán még nagyobb tényező, amelyet ilyenkor érdemes megfontolni, az, hogy a várandósoknak ez viszonylag komoly pszichis megterhelést is jelent. A daganatokból vett biopsziáknál pedig azzal kell ilyenkor számolni, hogy a biopszia, amelyet levesz a szakorvos, általában a radiológus szakorvos, az nem elég homogén az egész daganatnak a genetikai állománya szempontjából. Tehát a kérdés az az, hogy lehetséges-e az, hogy mindössze egy cső vénás vérnek a levételével információt tudjunk nyerni az anyamében fejlődő magzatnak a genetikai állományáról, illetve a daganatos beteg esetében a szervezetében fejlődő daganatnak a genetikai állományáról. És hát a válasz erre a kérdésre az, hogy igen, most már arra alapozva, hogy ismerjük a humán génvariációt, illetve a daganatoknak a szomatikus mutáció mintázatát, és a kezünkben vannak nagy áteresztő képességű és magas analitikai értékkel bíró új generációs szekvenálási eljárások, ezek a likvid biopszia vétellel vett minták, ezek alkalmasok genetikai vizsgálatra. A várandóság esetében ez a jelenség, ez 1997-ben került felismerésre a képen bemutatott mosolygós kínai professzor Dennis Low és munkatársai által. Low professzor és munkatársai voltak azok, akik elsőként felismerték és közölték azt, hogy a várandós anyának a plazmájában kétfajta szabad DNS molekula kering. Mit nevezünk szabad DNS molekulának? Az a DNS molekula, amely nem a sejtmagban helyezkedik el, hanem a sejten kívül a vérplazmában. És felismerték, hogy ezek a körülbelül néhány száz nukleotid hosszúságú DNS darabkák, amelyek keringenek az anyai plazmában, ezek kétfajta eredetűek. Egyrészt az anyai vér széteső alakos elemeiből is kerülnek be ilyen szabad DNS darabok, ugyanakkor a méhlepénynek a magzattal ugyanolyan genetikai információ tartalmú méhlepénynek az apoptotizáló sejtjeinek a DNS tartalma is belekerül a várandósnak a keringésébe. És ha ez így van, és vannak a magzati eredetű DNS darabok az anyai keringésbe, akkor az fölveti a kérdést, hogy akkor valószínű ezeknek a szabad DNS daraboknak az analízisével tudunk információt nyerni az anyamékben fejlődő magzatnak a genetikai állapotáról. Tehát ez a felismerés ez 1997-ben született meg, de közel 15 évet kellett arra várni, hogy a technológia, illetve a bioinformatika olyan fejlettségi fokot érjen el, hogy az anyai szabad DNS-nek az analízise, amely ugye kevert, anyai eredetű és magzati eredetű, információt tudjunk kapni a magzatnak a genetikai állományáról. 2011-ben jelentették be az első ilyen diagnosztikai rendszernek a piacra kerülését és megjelenését, és ezek az analitikai, diagnosztikai rendszerek, ezek 2012-től már Magyarországon is elérhetők. Az egyik ilyen diagnosztikai tesztnek a validálásában a mi intézetünk, az Orvosi Genetikai Intézet is részt vett. És miért nagyszerűek ezek a genetikai tesztek? Azért, mert az anyától vett kettő cső vénás vérből meg lehet állapítani azt, hogy az anyamében fejlődő magzatnak esetleg 21-es triszómiája van, ami ugye arra utal, hogy Down-szindrómás a kisbaba, vagy pedig a jóval ritkábban előforduló 18-as, 13-as triszómia is megállapításra kerülhet. Ezek a tesztrendszerek ezek alkalmasak a nemi kromoszómák számbeli eltéréseinek az alkalmazására is, és néhány tesztrendszer egyéb genetikai rendellenességeknek a kimutatására is alkalmas. És összességében elmondható az összes ilyen tesztrendszerről, amely tehát az anyai vérnek az analízisével ad információt a magzat genetikai állományáról, hogy rendkívül magas analitikai értékűek, szenzitivitásuk és specificitásuk is nagyon magas. És ezek a tesztrendszerek, ezek ugye arra alkalmasak, hogy elsősorban a magzat számbeli kromoszóma eltéréseit mutassák meg a vizsgáló szakembereknek, de új generációs szekvenálási módszerre alakulva kidolgozásra kerültek olyan diagnosztikai eszközök is, amelyek nem csak számbeli kromoszóma eltérések, hanem egygénes, monogénes betegségeknek a diagnosztikáját is lehetővé teszik, a magzatnak a diagnosztikáját az anyai keringésből. És erre szeretnék önöknek most bemutatni egy példát. Mind a két szülő hordozó, és ugye az a kérdés, hogy a magzat, amely az anyamékben fejlődik, az érintett lesz-e egy nagyon ritka anyagcsere betegség, amelynek ez a fura neve van, hogy juhar-szirup vizelet betegség. És amint látják, egy nagyon gondosan és átgondoltan kidolgozott diagnosztikai algoritmusnak a mentén mindössze kevesebb mint 10 hét alatt arra nézve információt kaphat a diagnoszta, hogy az anyamében fejlődő magzat az ezzel a betegséggel érintett lesz-e, úgy módon, hogy semmiféle invazív mintavétel nem történt a magzat tekintetében, hanem mindössze az anyai vérnek az analízise történt meg. Amint mondtam, ugye ez a kérdés, hogy a szabad DNS ez alkalmas-e diagnosztikai célokra, ez nem csak a várandóság szempontjából merülhet fel, hanem daganatok esetében a daganatok genetikai diagnosztikája szempontjából. És erre nézve is hoztam önöknek egy példát, erre az estére, ezt is kínai kutatók azok, akik a legnagyobb intenzitással kutatják, és ez a példa, amelyet bemutatok, ez hepatocelluláris karcinómával kapcsolatos, és azt mutatja be, hogy az 1-es, illetve a 8-as kromoszómáról származó szabad DNS darabok, amelyekről ismert az, hogy a májból származnak, ezt bizonyos markereknek a követésével lehet megállapítani, ezek egyfajta nagyon egységes mérettartományon belül vannak. És ez a mérettartomány, ez abban az esetben, hogyha hepatitis B vírusa fertőzött az egyén, ez a mérettartomány kezd szétcsúszni. Azoknak az egyéneknek az esetében, akik májcirrózisban szenvednek, kóros hosszúságú máj eredetű DNS, szabad DNS darabok jelennek meg a keringésbe, illetve amint látják a mintázatból, azok a páciensek, akik hepatocelluláris karcinómában szenvednek, azoknak az 1-es és 8-as kromoszómáról származó szabad DNS fragment hossza, ennek a range-e hihetetlen módon kitágul. Tehát tulajdonképpen ez volt az az alapinformáció, amely alapján a kínai kutatók megállapították azt, hogy genetikai információt tudunk kinyerni a fejlődő hepatocelluláris karcinómáról a beteg keringéséből. Az is ismerté vált, hogy tulajdonképpen ezek a fragment meghosszabbodások, illetve lerövidülések, ezek úgynevezett kópiaszám variánsoknak a tumorgenezis során való generálásakor születnek a májban, és tulajdonképpen ezeket a copy number variánsokat lehet a daganatos betegnek a keringéséből kimutatni, és ez a táblázat az azt mutatja meg a zöld kis téglalapok, ahol a tumorban, illetve a plazmában megjelenő 1-es, illetve 8-as kromoszomát jelképező DNS hosszak teljes egyezést mutattak, és amint látják ezt a táblázatot, ezt nagyon a zöld szín dominálja, ami azt jelenti, ismét csak, hogy a májban fejlődő hepatocelluláris karcinomának a genetikai állományáról a daganatos beteg keringéséből vett szabad DNS-nek az analízisével nagyon komoly információt lehet kinyerni. És hogy ez nem csupán kísérleti stádiumban levő eljárás és tudás, arra szeretném bemutatni a következő példát. Ez nagyon friss példa, egy fél éven belül, 2016. június 6-án született meg a Food and Drug Administration-nek az USA-ban, ez az USA gyógyszer engedélyeztetési hatósága. Az FDA most június elején adta meg az engedélyt egy olyan diagnosztikai eljárásba, amely tüdődaganatos betegeknek a folyékony biopszia vizsgálatára vonatkozik, és a tüdődaganatban szenvedő betegeknek a keringéséből néhány cső vénás vérnek a levételét követően lehetőség van arra, hogy meghatározzák a szakemberek azt, hogy a tüdődaganat az milyen epidermális növekedési faktor receptor mutációkat hordoz, és a daganatnak az EGFR mutáció státusza alapján hoz az onkológus terápiás döntést, mégpedig arra vonatkozó döntést, hogy a tüdődaganatban szenvedő beteg egy nagyon ígéretes és nagyon jó hatású kezelést, a Tarceva kezelést kaphatja-e. Ezzel a már engedélyeztetett folyékony biopszia vizsgálat ismertetéssel szeretném befejezni az előadásomat, és nagyon remélem, hogy sikerült önöket arról meggyőzni, hogy az elmúlt 20-25 évnek a hihetetlen minőségű és mennyiségű technológiai fejlesztése olyan eszközöket adott a tudomány, és azon belül az orvostudománynak a kezébe, amely révén nukleotidról nukleotidra meg tudjuk mondani a monogénes betegségeink esetében azt, hogy mi a kóroki mutáció, a multifaktoriális betegségeinknek, a genetikai hátterének a megismeréséhez is egyre közelebb kerültünk, és a daganatok gyógyításában is egyre fontosabb adatok lesznek azok, amelyeket a daganatok szomatikus mutációinak az elemzése révén fogunk kapni. Tehát én úgy gondolom, hogy a genetika és a genomika az hihetetlen jövő és távlatok előtt áll az orvostudományban. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen professzorasszony előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Csete Mária, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar tudományos munkatársa tartja meg a plazmonikusan erősített fényanyag kölcsönhatás című előadását. Várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!